Pa-pa-da-pa-pa-pa.
11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Jelentősen romlott Európa közbiztonsági helyzete azzal, hogy az európai országok humanitárius kérdésként tekintettek az illegális migrációra, így fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 műsorában. Bakondi György szerint Magyarországnak igaza volt abban a kérdésben, miszerint Európa külső határát kell védeni, és csak azokat a bevándorlókat szabad beengedni, akik valóban jogosultak a menekült jogra. Ennek hatására nem alakult ki olyan migrációs kérdéssel összefüggő közbiztonsági válsághelyzet, mint Európa nagyon sok országában. Ezzel szemben az európai államok humanitárius kérdésként kezelték az illegális bevándorlást, függetlenül attól, hogy a szervezett bűnözéshez tartozó embercsempész bandák hozták azokat, akik belépésre jelentkeztek, nem védekeztek, nem állították meg őket a külső határokon, hívta fel a figyelmet a főtanácsadó. Bakondi György véleménye szerint nagyon sok bevándorló eltűnt, mire elbírálták volna a menekült kérelmüket, ők illegálisan tartózkodnak Európában, és nagyobb részt bűnözésből élnek, vagy fekete munkát végeznek, amelyek szintén nem előnyösek az európai rend szempontjából. Bakondi György hangsúlyozta, jelenleg a nemzetállamok keresik erre a helyzetre a megoldást, mindennek ellentmondva az Európai Unió azt találta ki, hogy a bevándorlókat szolidaritási alapon, azokból az országokból, ahová sokan érkeznek, szét kell osztani a többi Európai Uniós országba, hangsúlyozta a belbiztonsági főtanácsadó. 2010-hez képest harmadára csökkent a meg nem fizetett áfa aránya, a kormány továbbra is mindent megtesz a gazdaság fehérítése érdekében, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében. Az Európai Bizottság tanulmánya szerint 2010-hez képest harmadára csökkent a meg nem fizetett áfa aránya, amivel Magyarország az uniós élmezőnybe tartozik. Az Európai Bizottság által évente kiadott tanulmány alapján Magyarországon a december 11-én megjelent friss becslés szerint a meg nem fizetett áfa aránya a 2010-es 21,6%-os értékhez képest 2023-ra 14,2%-ponttal 7,4%-ra csökkent az elméleti áfa bevétel arányában. Ez a csökkenés nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőnek számít, fogalmaz a közlemény. A 2023-as régiós átlag csaknem kétszerese a magyar értéknek, az összes uniós tagállamot figyelembe véve pedig a 9. helyet elfoglalva Magyarország az élmezőnybe tartozik. A 2010 és 2023 közötti 14,2%-pontos csökkenés az Európai Uniós tagországok átlagának több mint kétszerese, ezzel Magyarországon volt az 5. legnagyobb fehéredés a vizsgált időszakban, írja a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye. Magyarországon a múlt héten 46 ezeren fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Akut légúti fertőzés tüneteivel 250.500-an keresték fel orvosukat. A közlemény szerint az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók 46%-a 14 év alatti volt. Az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók 36,1%-a volt 14 év alatti. Az év 51. hetében 17 közigazgatási területen nőtt, két közigazgatási területen, Csongrád, Csanád és Nógrád vármegyében csökkent, Zala vármegyében pedig nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. December 15-e és 21-e között Komárom, Esztergom, Győr, Moson-Sopron és Fejér vármegyékben volt a legtöbb beteg, míg Bács-Kiskun, Csongrád, Csanád és Baranya vármegyében a legkevesebb. Az 51. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról 6 jelentés érkezett Fejér, Komárom, Esztergom, Vas és Zalavár megye területéről. A járványok 2 óvodát, 1 bölcsöde és óvodát, 2 általános iskolát, továbbá egy idős otthont érintettek. Kórházba az 51. héten 167 embert vettek fel súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük 10-en szorultak intenzív ellátásra. December 15-e és 21-e között összesen 2385 vizsgálati anyagot dolgoztak fel a központ laboratóriumaiban. Ebből 135 mintában az influenza valamelyik típusát, 431-ben pedig koronavírus fertőzést igazoltak. A 2024-es turisztikai rekord idén már 11 hónap alatt teljesült, a szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18.226.413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot, ami rekord volt, közölte a Visit Hungary. Közleményük szerint 2025 a magyar turizmus történetének újabb sikerével lesz. A tájékoztatás szerint a vendégforgalom idén január és december első napjai között eltelt időszakában 7%-kal múlja felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét. A szálláshelyek bruttó árbevétele 12%-kal, a vendéglátóhelyek forgalma 9%-kal haladta meg a 2024 azonos időszakában mért értéket. A vendégek megoszlása országosan kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek külföldi és belföldi utazók. Budapestet a vendégek 38%-a választotta, míg a Balaton térsége továbbra is a leglátogatottabb vidéki célpontok közé tartozik, minden évszakban vonzó programokat kínálva, tájékoztatott a Visit Hungary.
Az időjárásról.
Szombaton a legtöbb helyen derült napos idő várható, de kisebb körzetekben tartósabban megmaradhat a zúzmarásköd, illetve réteg felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű, a nyugatira délnyugatira forduló szél időnként megélénkül, a maximum hőmérséklet térségünkben 4 és 6 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában a szerkesztő Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, Mező Arnold református lelkipásztort, aki Tornakápolnán, Színpetriben, Jósvafűn és Akteleken végez lelkipásztori szolgálatot, az Országos Mentőszolgálat kivonuló mentőápolójával, feleségét, Mező Anitát és 11 éves lányukat, Mező Johanna Csermeit köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy beszélgethetünk.
Áldás békesség.
És ugye az interjú előtt megbeszéltük, hogy tegeződő formában fogunk beszélgetni, így köszöntelek benneteket szeretettel. A karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban is beszélgetünk ebben az órában, de itt a családi élettel kapcsolatban is, családotokról is megosztjátok velünk ugye azokat a megéléseket, amelyek az elmúlt több mint 20 évben történtek veletek, Isten közelségét is megérezve, és ugye sok olyan gondolat és érzés, nehézség, ami jellemezte ezt az időszakot. Ugye, Anita, te 18 éves voltál, amikor a házasság kötésetek történt. Egy picit, hogyha itt visszaugorhatunk az időben, akkor még a kettőtök kapcsolatával, hogy hogyan indultatok, milyen gondolatokkal indultatok a házasságba, hogyha erről szólnátok.
Egyébként is a téli időszak, én azt gondolom, főleg így az év végén, mindig egy kicsit egy számadás, egy kicsit a visszatekintés időszaka a mi életünkben, és ez az év, ez különösen is azt gondolom, hogy többször megadatott nekünk, hogy visszatekintsünk, és tudom azt, hogy okkal történt ez, hogy mindazokat az áldásokat, amit épp akkor nem vettünk észre, nem éltünk meg, azt most újra átélhetjük, és beszélhetünk róla. Valóban nagyon fiatalon, 15 éves voltam, mikor megismerkedtem Arnolddal. Ő azt mondta, hogy szerelem volt első látásra. Én megmondom őszintén, én még nekem inkább ilyen gyerekkori rajongás volt, de nagyon tetszett, hogy egy lelkipásztornak készülő fiatal legény udvarol nekem. És nagyon hamar egymásra hangolódtunk, nagyon sokat beszélgettünk, bár mi még abban a klasszikus formában, hogy leveleztünk egymással, és vártam a postát, igaz, másik országban adta fel Magyarországról, Kárpátaljára, azért nem mindig olyan gyorsan érkezett meg a posta, de valóban azzal az izgatott várakozással vártam minden egyes gondolatát, képeslapot küldtünk egymásnak, mert az ünnepekben sem mindig úgy tudtunk együtt lenni. Elválasztott bennünket az országhatár, és nagyon hamar egymással hangolódtunk, és azokat a nézeteket vallottuk egymásnak. Ő akkor Sárospatakon a teológiára járt, én pedig Nagydobronyban a Református Líceumban végeztem a középiskolai tanulmányaimat. Ebben az iskolában két hetente járhattunk haza, és a bennmaradós hétvégéket általában vagy idősgondozással, vagy gyermekgondozással tölthettük, és én a nagyon sokat jártam az ott helyben lévő gyermekotthonban, ahol árva gyerekek gondozásával foglalkoznak, és nagyon hamar megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy ha az Úr nem ad nekem gyereket, és ha ad hozzá erőt, akkor egy ilyen gyermeknek mindenképpen segíteni szeretnék. És aztán ezt megosztottam akkor már vőlegényemmel, és ő is hasonló elképzeléssel fogadta, és amikor összeházasodtunk 18 évesen, akkor természetesen nem a gyermekáldás volt az első, mert bár egy fél évig összeházasodásunk után együtt élhettünk, de újra elválasztott bennünket az országhatár, mert ő szolgáló lelkipásztorként Aktelekre került. Én viszont otthon maradtam, akkor már Beregszászban folytattam a főiskolai tanulmányomat, biológia, földrajz szakon. Próbáltuk, hogy majd Magyarországon folytatom, de nagyon nagy nehézségekbe ütköztünk, és talán úgy volt az egyszerűbb, hogyha én Beregszászban maradok, és tulajdonképpen úgy éltünk 4 évet együtt, hogy külön voltunk, és ilyen hétvégi házasok voltunk. De annak az időszaknak is megvolt a maga szépsége. Igaz, már akkor nem leveleztünk, de nagyon nagy teret hódított akkor a mobiltelefon, és szaladgáltunk a térerőt keresve, és így éltünk. Tehát ebben az időszakban még annyira nem gondoltunk a gyermekáldáson, viszont amikor eltelt a 4 év, és én itt munkába álltam, akkor újra tanítottam olyan gyerekeket, akik nevelőszülőknél voltak, és nagyon hamar előtérbe jött a gyermekáldás gondolata, ami a természetes úton nem jött, és akkor újra előjött bennem az a gondolat, hogy mi lenne, ha örökbe fogadnánk egy gyereket.
Ugye pedagógus végzettséged is van, igen. Így akkor értelemszerűen sokat voltál gyermekek között is. Sok volt a munka ebben az időben, ha...
Pontosan. Egy egész napos iskolában dolgoztam, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen 3:30-tól délután 4-ig gyerekek között voltam, és természetesen vágytam arra, hogy nekem is legyen. És mivel találkoztam azokkal a gyerekekkel, akiknek tulajdonképpen vagy nevelőszülőknél voltak, és vagy volt a vérszerinti szülővel kapcsolatuk, vagy nem, vagy olyan gyerekek, akik csonka családban nőttek, és hogy láttam a vágyakozást, hogy mennyire vágyják a szeretetet, és én is vágyom arra, hogy nekem is legyen gyerekem, hogy betöltsék ezt az űrt, és miért ne találkozhatna ez a kettő. És tulajdonképpen, amikor hazamentem egyik munkanap után, akkor elmeséltem a férjemnek ezt a gondolatot, és először bár ő félve, de mondta, hogy vágjunk bele.
Nagy tisztelet úr, megkérdezhetlek téged is, hogy te hogy tekintesz vissza ezekre a pillanatokra, erre az időszakra?
Ha odaig visszamegyünk, amikor találkoztunk először Anitával, ugye Anita elmondta, hogy hát én azt mondtam, hogy szerelem volt első látás, hát valóban az volt szerelem volt első látás, és amikor én először megláttam ezt a fiatal lányt, egy hittantáborban találkoztunk, ahol én már mint táborvezető vettem részt, meg Anita is, és ott megfogalmazódott benne, hogy na, ezt a lányt én feleségül veszem. Ez nekem van elkészítve ez a lányzó, és hát ezzel a határozottsággal közelítettem a feleségemhez, és közben ugye én a teológiára jártam, ott kaptam egy ösztöndíjat az Egyesült Államokba, mielőtt még összeházasodtunk, és hát ott az volt, hogy a mennyasszonyomat nem vihetem magammal, de a feleségemet igen, és gyakorlatilag én kaptam vízumot, a feleségem pedig nem, úgyhogy én is itthon maradtam. Így kezdődött a házasságunk eleje, aztán említett ő is, hogy külön éltünk. Nem azért, mert külön akartunk élni, hanem én Akteleken kezdtem meg a szolgálataimat először segédlelkészként, majd beosztott lelkészként, aztán Jósa Főszín Petri tornakápolnán önálló vezető lelkészként, de nem szerettem volna, hogyha Anita feladja a tanulmányait Beregszázban, és ezért választottuk azt az utat, hogy ugye, ha mondhatom így, hogy folyamatos adventben voltunk, hiszen én a gyülekezetekben láttam el a szolgálatokat hétfőtől péntekig gyakorlatilag. Pénteken beültem az akkor éppen lévő gépjárműbe, ami átvitt a határon, elmentem Beregszázba, ott Anitát magam mellé ültettem az autóba, visszaautókáztunk Színpetriig, hétvégén mosott, főzött, takarított, próbált ellátni egész hétre a feleségem, és vasárnap istentiszteletek végeztével megint beültünk az öreg autónkba, visszaburigáztunk Beregszázba, én ott megszálltam a kollégiumba, az akkori kollégium vezetőnek az engedélyével, és hétfő reggel pedig visszajöttem Magyarországra, és folytattam az egész hetes szolgálatokat meg a gyülekezetben. Tehát folyamatosan vártunk egymásra, és ahogy mobiltelefonon próbáltunk kommunikálni, ez tartott egy pár évig, de megerősített bennünket abba, hogy nem az az instant világa jó, amiben talán mostani fiatalság, vagy fiatalabb korosztály is szocializálódik, hogy mindent most rögtön és azonnal, és interneten bármilyen információt megtalálok, és nem vagyok hajlandó valamire várni, hanem értékeltünk minden egyes percet, minden egyes találkozást a kapcsolatunknak, a házasságunknak így az elején, és ugyanígy az Úristen megtanított bennünket várni. Várni a gyermekáldásra, várni a találkozásokra, várni az örömökre, és az adventjeink is így teltek folyamatosan a várakozásban, és így megtanultunk fókuszálni arra, hogy mi a lényeg, és hogy amire várunk, az annál értékesebb lesz, minél többet várunk. De azzal a bizalommal várhatunk, hogy amire várunk, az valóban bekövetkezik, és valóban ajándékként a miénk lesz. És annál értékesebb ez az ajándék, minél többet várunk rá türelemmel, és minél többet fordítjuk oda a gondolatainkat, az energiáinkat és a lelkületünket ahhoz, hogy át tudjuk élni a találkozásnak az örömét. És ugye ez meghatározta az adventjainkat is a gyülekezetben, hiszen ugye Adventus Domino, az Úr eljövetele, mindenki tudja a hivatalos választ, hogy mire jó az advent, és akkor gyertyákat gyújtunk. És viszont azt tapasztaltam, hogy valahogy a lényeg kezd el kopni az adventben. Hiszen mire várunk, ugye Izrael várta a Mesiást, és annyira várta a Mesiást, és annyira fókuszált rá, hogy amikor eljött a Mesiás, akkor nem ismerte fel a Mesiást. Sokszor mi is azt vettem észre, hogy az emberek is inkább a várakozásra koncentrálnak, az adventre koncentrálnak, az adventi hangulatra koncentrálnak, és elvisz mögül-e az Istennel való találkozásnak az öröme. És próbáltuk ezt a várakozást, ezt az adventet folyamatosan arra fordítani, hogy elmélyítsük a gyülekezetekben is, meg egymás között is, a saját életünkben is az Istennel való találkozásnak az örömét és lehetőségét, és ez a várakozás, ez ennek az örömét készítse elő. Hiszen minél többet várunk, és minél koncentráltabban, minél fókuszáltabban próbálunk meg elcsendesedni, annál nagyobb lesz végül a találkozásnak az öröme. És ugye Anita is hazajött egyszer az iskolából, és mondta, hogy hát megvan a gyerek. meglepődtem egy pillanatra, hogy milyen gyerek is van, meg egészen pontosan, hiszen hát beszélgettünk mi erről, de hát a kommunikáció az olyan, hogy mindenki mindig azt hallja meg, amit szeretne meghallani, és az aspektusok is így jönnek elő. Én úgy beszéltünk arról, hogy igen, mi fogunk örökbe fogadni gyermeket, hogyha az Úristen nekünk nem adja meg a kívánságunk szerint rögtön azt, amire vágyunk. És hát ugye kicsit meglepődtem azon, hogy akkor megvan a gyerek, és utána mutatott fényképet, elmesélte, hogy hát milyen gyerekről van szó, akit látott, és örökbe fogadható, és akkor onnantól kezdve tudtuk, hogy ez a mi útunk, tehát erre a gyerekre várnunk lehet, ezt elkészítette számunkra az Úristen, minden követ megmozgattunk természetesen, amit jogilag és az eljárásrendben meg kellett, hogy mozgassunk, és ajándékba megkaptuk végül a nagylányunkat. Akkor 4,5 éves volt, amikor a családunkba került Lara. Várnunk kellett rá sokféleképpen, de hatalmas volt az öröm értelemszerűen, és azt hiszem, hogy ez a mai napig megvan, hiszen nem tudom, hogy mennyien mondhatják el azt, hogy ami a szívüknek a teljessége, vagy amit kívánnak az Úristentől, és amire nagyon vágynak, azt valóban megadja nekik az Úristen. Én ezt így éltem meg, és így tapasztaltam meg, hogy ajándék ez a gyermek számunkra, amiért imádkoztunk, amire vágytunk nagyon, és az Úristen ránk tekintett ezzel. Hát persze akkor még nem tudtam, hogy azért, hogy is fogalmazzak, nehézségek is lesznek ezzel, hiszen az ember mindent rózsaszínben lát, de megerősít ebben is az Úristen bennünket, hiszen amit kértünk, amire vágytunk, azt megkaptuk. És ugye, ha hittel kérünk, akkor nincs más dolgunk, csak várni.
És Anita, te már az első találkozáskor érezted, amikor megpillantottad, ugye 4,5 évesen Larát, ahogy hallhattuk.
Igen, tulajdonképpen egy szürke, hétköznapi nap volt, amikor ebédelni vittük a gyerekeket, és közös ebédlőt használtunk abban az időben az óvodásokkal, az iskolások. És emlékszem, hogy kijött egy gyerek, kezében 4-5 tányér, és emlékszem, hogy a konyhapultra kellett feltenni a tányérokat, és akkor rám nézett a gyönyörű szemeivel, és megkért, hogy segítenék-e neki, és emlékszem, hogy az olyan, hogy egészen a szívem még hatolt ez a segítségkérés. Akkor még nem tudtam, hogy ő olyan gyerek, aki örökbefogadható, vagy nem teljes családban, mert ugye ez kívülről nem látszott, viszont a szemében az a tekintet, az úgy mindent elárult, és nagyon, nagyon jó kapcsolatban voltam az óvónővel, és elmesélte, hogy a nevelőszülőknél van ez a kislány, és én rögtön felvettem a nevelőszülővel a kapcsolatot, és akkor ő mesélte el, hogy mi ennek az útja, módja, hogy egyáltalán, hogyha szeretnénk örökbe fogadni, tehát akkor kezdtünk, vagy vágtunk bele ebbe. Ami, ahogyan mondta a férjem is, nem egyszerű út, különféle vizsgálatok, tanfolyam, várakozás és imádságok, és én azt gondolom, hogy mivel nagyon sok évnek kellett eltelnie, pont ebben edzett bennünket az Úr, hogy türelmesek legyünk. Bár nem mondom azt, hogy nem voltak időnként időszakok, amikor szerettük volna felgyorsítani a dolgokat, de megtanultuk azt, hogy minden türelemmel. Ugyanis ígéretet kaptunk mi is, hogy megállt bennünket. Ugyanúgy mindig eszembe jutott Ábrahámnak a története, aki nagyon idős korára lett fia, lett Izsák, és megígérte neki az Isten, hogy annyi utódja lesz, mint az égen a csillag. És amikor mi megismerkedtünk a férjemmel, akkor augusztus estén nagyon sokat sétáltunk, és bámultuk a csillagos eget, és beszéltünk Istenről, és találtunk egy csillagképet, ahol tulajdonképpen egy háromszöget formál, amiben két halványabb és egy nagyon erős csillag szerepel. A nagyon erős csillag Isten, és a két halvány csillag mi vagyunk. Egyforma távolságra vagyunk egymástól, és akkor tudtam, hogy bármit fogunk kérni az Úrtól, azt meg fogja adni. Csak türelemmel kell valóban és hittel kivárni, és megimádkozni. És így született meg tulajdonképpen Lara az életünkbe, 9 hónapra rá valójában, hogy beadtuk az örökbefogadási kérelmünket, rá szinte napra pontosan 9 hónapra jött a telefon, hogy meg kell ismerkednünk egy kislánnyal. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy Lara lesz az, csak nagyon bíztunk benne. De abban a pillanatban tudtuk, hogy érte kell majd imádkoznunk. Lara által lettünk családdá, viszont Lara, ő mindig is egy közösségi, tehát egy társaságkedvelő gyerek volt, ő nagyon szerette a gyülekezeti életet, ő nagyon hamar otthonra talált nálunk, és élvezte ezt a pörgést, mozgalmas életet, amit mi élünk. Viszont mikor hazaértünk, akkor mindig hiányzott a testvér, akivel ő is játszott, mert egy darabig nagyon aranyos volt, mindig mondta, de már mondta, hogy unalmasak vagyunk, hogy mindig velünk kell játszania. És egyszer emlékszem, hogy rajzolt egy rajzot, és mondta, hogy ő rajzolt magának egy kis testvért. És Mikulásra is azt kérte, hogy akkor majd a Mikulás hozzon neki egy kis testvért, és akkor beszéltük a férjemmel, hogy adjunk egy esélyt, és vágjunk bele. És nagyon orvosi vizsgálatok tömkelege következett, és tulajdonképpen orvosi segítséggel és Isten áldásával természetesen megfogant Johanna. És könnyek között örömmel konstatáltuk, hogy olyan dolog történt velünk, amit meg sem mertünk álmodni, és első pillanattól kezdve hatalmas nagy várakozásban voltunk, amit már nem csak a férjemmel, hanem Larával együtt vártunk és készültünk az ő érkezésére.
Ekkor ő hány éves volt?
6 éves volt Lara, akkor 6 éves volt, amikor megtudta, hogy lesz kis testvére, és ő betöltötte a 7. életévét, mire megszületett, és az iskolát kezdte, úgyhogy nagyon szomorú is volt, hogy pont neki akkor kell elmennie, de mindig elmondtuk neki, hogy pont a legérdekesebb részeknél már pont mindig hazajön. Tehát együtt fürdettük, együtt vasaltuk a ruhát, sőt még babatornára, és ugyanúgy az ő kisbabáját ugyanúgy masszírozta, tornáztatta, mint ahogy én Johannát. És amikor megérkezett az életünkben Johanna, akkor nagyon-nagyon gyorsan jó testvéri kapcsolat alakult ki a gyerekek között, bár elég nagy volt a korkülönbség, de Lara, mint nagy testvérként, hogy ő tanítja meg Johannát mindenféle dologra. Emlékszem, hogy például a legkedvesebb történetem, amikor úgy kellett kezdenünk a szobatisztaságra szokatás, hogy 2 bilit kellett vennünk, és akkor mindig magyarázta, hogy ezt így kell, úgy kell, és annyira büszkén meséltem mindenkinek, hogy ő tanította meg Johannát a szobatisztaságra, tehát nagyon-nagyon büszke volt, és nagyon sok mindent csináltunk együtt. És volt egy hosszabb időszak, amikor anyósom beteg volt, és jártunk haza ápolni, tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt az életünkben, és aztán nekem is egyre több feladat hárult a munkahelyen, és kevesebb időt tudtam otthon tölteni, így a gyerekeknek nagyon sokat kellett úgymond együtt lenniük, egymásra vigyázniuk, egymást segíteniük, illetve a férjemre egyre több feladat hárult így a gyerekek nevelése kapcsán, és mint anya, mint feleség nem mindig tudtam annyit otthon lenni, és lassításért imádkoztam az Istenhez, hogy mutassa meg nekem, hogy hogyan tudnék lassabban, hogy mutassa meg, hogy mi a lényeg az életemben, mire kell fókuszálnom, és emlékszem, hogy egy nyári napon rosszul lettem, és egy sor orvosi vizsgálat után kiderült, hogy méhen kívüli terhességem volt, ami annyira súlyos fokozatban vették már észre, hogy tulajdonképpen pillanatokon múlott az életem, és műtétek és kezelések sora várt rám, akkor nagyon, nagyon mély pontra került az életem, és tulajdonképpen a gyerekek, a férjem, a családom közelsége hozott vissza tulajdonképpen az életben, hiszen elveszítettünk egy gyereket, bár még úgy a gyerekeim nem tudták felfogni, mert ők csak engem hiányoltak, hogy én nem voltam jelen az életükben, úgy, mint ahogyan korábban. És akkor emlékszem, hogy eltelt nagyjából 1 év, és derültékből villámcsapásként olyan tüneteket kezdtem tapasztalni magamon, minthogyha terhes lennék, de mivel féltem az előző műtéttel kapcsolatban, ezért rögtön orvosi segítséghez fordultam, aki azt mondta, hogy kisbabát várok, és nem mertük elhinni, a gyerekeknek is nem mertük elmondani, de nagyon nagy örömmel várták, és emlékszem, amikor elmentünk együtt ultrahangra, ahol a gyerekek is láthatták, és én azt hittem, hogy nem fognak belőle látni semmit, és ahogy ránéztem a Johanna arcára, a Léda arcára, a Lara arcára, igaz, Léda még csak ultrahangos felvételen, de hogy olyan, mint amikor találkoznak a tekintetek. Léda végtelenül jókedvű volt a pocakomban, a gyerekek meg annyira örültek, hogy látták a testvérének az ujjait, a fenekét, a lábát, ahogy ficánkolt, ahogy éppen ivott. Szóval hatalmas nagy öröm volt számomra az a pillanatot azt megélni, hogy három gyerekem van, három különböző módon, és ott viszont Isten kegyelméből megélhettük ezt a pillanatot.
Johanna, hadd kérdezzelek meg téged, hogy hát úgy gondolom, hogy nagyon sokat beszélgettek otthon, és most így hallani, hogy anyáik milyen fiatalon megismerték egymást, és hogy vártak titeket, illetve hogy milyen kis testvérnek lenni, és nagy testvérnek, hogy ezzel kapcsolatban mik azok az érzések vagy gondolatok, amik most így megfogalmazódtak benned, vagy milyen itt most hallgatni anyát és apát?
Hát szerintem nagyon jól megfogalmazták anyáik ezeket a mondatokat, és szerintem ők tényleg egymásnak lettek teremtve, hogy Isten úgy formálta őket, hogy együtt éljék le az életüket, és szerintem nagyon jó, hogy én kis testvér, meg nagy testvér is vagyok, mert van, akire én vigyázok, és van, aki rám is vigyáz, hogy szerintem középső testvérnek lenni az egyik legjobb.
Miket szoktatok együtt csinálni?
Amikor volt nagy hó, akkor kint játszottunk együtt, és hóembert építettünk, de amúgy bent szoktunk társasozni, játszani, és együtt szoktunk lenni, és szeretünk együtt lenni.
Így ugye a hétköznapokban is biztos van kedvenc játékotok.
A húgom kedvenc játéka a bújócska, és nagyon jó búvóhelyeket szoktunk kitalálni, például mamánál a cipőszekrénybe bele szoktunk bújni mindenhova, és amikor már megunjuk, akkor kicsit pihenünk, de utána is kitalálunk valami jó játékot, hogy elszórakoztassuk magunkat.
Hallhattuk korábban, hogy ugye Aktelek is ez a térség, mert több mint 20 éve a szolgálati helyet, így ugye az otthonotokat is jelenti. Mit jelent számotokra, hogy itt lakhattok, itt élhettek? És Johanna, először hadd kérdezzelek meg téged, hogy milyen ott lakni, ahol laktok, ahol éltek, az a környék, a környezet, mit ad neked így gyermekként?
Én nagyon szeretek Jósafőn lakni, mert ott olyan közösségben érzem magam, amivel ha felnövök, akkor jól fogok visszatekinteni, hogy egy emlék nekem, hogy itt élhetek, mert én szeretek falun lakni, mert én szeretem a csendességet, de mégsem azt a néma csendet, hanem ahogy a kutyák játszanak kint, ahogy az emberek nevetgélnek, én szeretem azt, ahol lakom, nekem ott jó. Én szeretem az erdőket, a természetet. Van, amikor apával meg a családdal kimegyünk gombázni, de hogyha nem is találunk gombát, egy nagy kalandot a terepjáróval úgymond terepezni. Nagyon jó együtt, ahogy keressük a gombát, ahogy a szarvasokat hallgatjuk. Nagyon jó.
Téged is nagyon jó hallgatni, olyan komoly gondolatokat mondasz, tényleg így 11 évesen, hogy így az előző kérdéshez még itt anyukáthoz és apukáthoz fordulva azt is hozzáteszem, hogy édesanyaként, édesapaként mi volt az a legfontosabb így a gyermeknevelés szempontjából, amit itt szem előtt tartottatok, és ilyen gondolatokat tud Johanna velünk megosztani.
Őszinte leszek teljes mértékben, az én nevelési elvem az, hogy megpróbálom életben tartani a gyermekeimet, és másodlagosan megpróbálok én is életben maradni a gyermekeim mellett. Nem gondoltam volna soha, mielőtt még voltak gyerekeink, hogy szülőnek lenni milyen küzdelem, és milyen megpróbáltatás, és hogy alapjában véve ez a legnagyobb kihívás az egész életemben, és ugyanígy ez a legnagyobb áldás is az életünkben. És amikor próbáljuk tisztázni a nevelési elveinket, akkor kettő dologra fókuszálok legalábbis jó magam. Az egyik talán spontán megy, a másik azt meg folyamatosan küzdök vele, és a feleségem is próbál engem is nevelni rá. Ez a két nevelési elv, az egyik a következetesség, a másik pedig a feltétlen szeretet. Tehát feltétlenül nagyon-nagyon szeretjük a gyerekeinket, és próbálunk következetesek lenni mindenben, ami nem azt jelenti, hogy sarokba állítjuk mindenért a gyerekeinket, és számon kérjük, hanem az, hogy legyenek tisztában a az okokhozati összefüggésekkel, vagy pedig a következményeivel mindannak, amit tesznek, és hogy el tudják dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az, ami előre mozdít, és mi az, ami nem mozdít előre. És a feltétel nélküli szeretet viszont nem azt jelenti, hogy minden szabad, hanem azt jelenti, hogy ha valamit nem szabad, ha valamiért esetleg számon kérjük őket, akkor az nem ellenük van, hanem értük van. Azért, hogy megértsék mindazt, ami jó. Ugye szeretni nagyon könnyű a gyerekeket, nevelni meg következetesnek lenni pedig nagyon-nagyon nehéz, és hát 45 évesen még mindig tanulom. És ugye az, hogy mi egy olyan természeti környezetben élhetünk, ami valóban csodás, hogy a tornácról hallgathatjuk a szarvasbőgést, és kint vagyunk a természetben, rengeteget túrázunk, aktelekről át jósafőre, jósafőről át aktelekre gyalog, erdőközben patakozunk, sétálgatunk, áldás. Viszont megvan ennek a hátulütője is, ugye szoktam mondani, hogy Guatemala alsón lakunk, hogyha megkérdezik, hogy az merre van, mert tehát senki nem tudja, hogy merre van, mindentől távol vagyunk, és mindenhová autóval kell közlekednünk gyakorlatilag, hogyha el akarunk intézni bármilyen dolgainkat is, viszont ezt választottuk. Ez nem azt jelenti, hogy talán örök életünkre itt maradunk, mert nem gondolkodtunk azon, hogy meddig vagy meddig nem, hanem az azt jelenti, hogy jelen pillanatban ezt áldásként éljük meg, és minden percért hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk. Akteleken, Jósafjön, Színpetrin, Tornakápolnán. Megvannak a helyeink a gyerekeinkkel is, és a feleségemmel, ahova időnként kimegyünk, ami sokat jelent nekünk, és amikor mi érzéseink, vagy mély élményeink, vagy megtapasztalásaink vannak, azokat tudatosan kötjük ezekhez a helyekhez, például Tornakápolnán a kilátóhoz, ami nagyon közel áll hozzánk, vagy éppenséggel Jósafjön a tengerszemhez, vagy Akteleken a, ott is a barlang mögötti fölötti kilátóponthoz, vagy éppen Színpetriben a templom az, ami nagyon-nagyon közel áll hozzánk, és az életünknek az eseményeit, a mély megtapasztalásait ide kötjük, és tudatosítjuk magunkban is, hogy áldásként nézünk ezekre, és ne a nehézségeket, vagy éppen a felmerülő problémákra fókuszáljunk, és ez határozza meg a hozzáállásunkat, hanem az áldásokat és a lehetőségeket lássuk mindenben. Olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akiket szeretünk, és nem csak azért vagyunk ott, mert ott van a szolgálati helyünk, hanem mert szeretjük ezeket az embereket, és úgy gondolom, hogy ők is szeretettel vesznek körül bennünket.
Az otthon az nagyon-nagyon fontos számunkra. Kárpátaljáról érkeztünk, és tulajdonképpen egy másik országban kellett gyökeret vernünk, és megtalálnunk magunkat, és én azt gondolom, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, mert bár az életünk nem mindig forgatókönyv szerint alakult, Színpetriben éltünk együtt a férjemmel, illetve Larával ott kezdtük az életünket, aztán sajnos bekövetkezett árvíz miatt el kellett költöznünk erről a parókiáról. Albérletben éltünk 2 évet, aztán úgy kerültünk az akteleki parókiára, és lelkész családként maga a parókia egy kicsit ilyen, mindenki jöhet, mindig nyitva van, mindig rendben kell lennie, egyfajta folyton várakozást jelent, és én erre is tanítottam a gyerekeimet, hogy mindig nyitott szívvel fogadják azt, ami jön előttük, és a mi feladatunk a férjemmel egy szeretetteljes otthon megteremtése volt. Mindig azt mondtuk a gyerekeknek, mikor költöztünk, hogy mindegy, hogy hol van az otthonunk, a lényeg, hogy együtt legyünk és szeressük egymást. Johanna említette Jósafőt, Jósafőn nem élünk, tulajdonképpen mégis az otthonának tekinti mind a 4 gyülekezeti helyszínt, és erre nagyon büszkék vagyunk a férjemmel, hogy mind a 3 gyerekünk otthonosan mozog ezeken a helyeken, mert hogy otthonra találtunk az emberek szívében, a közösségi alkalmakban, és ahogyan a férjem is mondta, minden helyszínen vannak kedvenc helyeink, ahol önmagunk lehetünk. Hogy az otthon nem csak a házban van, hanem otthon vagyunk, amikor emberek között vagyunk, amikor kint a természetben vagyunk, és ez annyira csodálatos ajándék, hogy mi ezt megtapasztalhatjuk, és valóban ez csak ráadás, hogy a tornácunkról hallgathatjuk a szarvasbőgést, vagy rengeteg madárdal vesz körül bennünket, és én azt gondolom, hogy ez egy igazi ajándék.
Johanna, az iskolával kapcsolatban mi az, amit megosztanál velünk, hatodik osztályos vagy, ugye? Van-e kedvenc tantárgyad?
Nekem a kedvenc tantárgyam a rajz és a technika, mert szeretek rajzolni, meg ilyen mindenféle kézműves dolgokat csinálni, de amúgy nagyon szerettem az irodalmat is, mert szeretek belemerülni a könyvekbe, olvasni és átélni a főhősnek a szerepét.
Biztos szüleid is sokat meséltek neked. Most már gondolom olvasol, de amikor kicsi voltál, akkor biztos sok mesét hallottál.
Igen, hogy amikor még nem tudtam olvasni, akkor a szüleim mindig meséltek nekem ilyen kitalált történeteket, szárnyas lovakról, meg mindenről. De most, hogy az első könyvem egy a Noé bárkája volt, ilyen lerövidített egyszerű változatban, hát még nem tudtam olvasni, de annyiszor elolvasták nekem anyáik, hogy megjegyeztem a szöveget, és úgy csináltam, mintha én is olvasnék. És amikor megtanultam olvasni, akkor Lédának is szívesen olvastam könyveket, és úgy látszott, hogy nagyon tetszik neki ezek a történetek. Hát leginkább ugye még kicsi volt, nem a szöveget hallgatta, hanem a képeket nézegette a könyvekben, de tudom, hogy neki az volt az érdekes, de szerintem ő értette, hogy mit olvasok, és tetszett neki.
Ugye minden gyerekünk más, Johanna elmondta, hogy hát a rajz meg a technika a kedvence, nem lógós típus egyébként, hanem nagyon lelkiismeretes, és azt azért hozzáfűzni, mint büszke apuk, hogy az országos honis népismereti versenyen első helyezést érte el a gyermekünk ebben az esztendőben. Nagyon tehetséges zenész a gyerek is, és alapvetően mind a reál, mind a humán tárgyak közel állnak hozzá, és hát nem mondta Johanna, de az élet célja az, hogy állatorvos legyen. És bizony, hogy mindent megtesz azért, hogy ezt a célját elérje, hiszen nagyon-nagyon szereti az állatokat Johanna, és ugye minden gyerekünk más, mindenkinek más az attitűdje, a perspektívája, a fontossági sorrendje, mi megkapkodjuk a fejünket Anitával, hogy próbáljuk ezt az egészet mederben tartani, és együtt tartani, és egy biztos háttér lenni abban, hogy ha valamire vágyik a gyermekünk, hiszen mi úgy fogalmaztuk meg magunknak, hogy nem az a cél, hogy a gyerekünk, mit tudom, X diplomás ember legyen, hanem az, hogy boldog és elégedett ember legyen. És hogyha abban lesz boldog a gyerekünk, hogy az egyik állatorvos akar lenni, a másik meg műkörmös, akkor legyen az egyik állatorvos, a másik meg műkörmös, és mi ebben leszünk háttér.
Vagy ugye bármi olyan szakmában, ami a szívéhez közel áll, és örömöt, boldogságot okoz, és műsorunk további részében, hogyha a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan beszélgethetünk, akkor hadd kérjelek meg titeket, hogy így az elmúlt időszakból, az elmúlt évekből, vagy akár évtizedekből ti is visszagondolva, illetve hogy a karácsony üzenete, a karácsony valódi üzenete mi számotokra, vagy hogyha olyan emlékekre, élményekre visszatekintve megosztanátok velünk néhány pillanatot, amit ez az időszak okozott nektek itt az eddigiekben is.
A karácsonyi időszak egyébként én azt gondolom, bár mindenütt így van, tehát egy lelkés család életében egyébként is egy sűrű időszak, bár várakozással teli, és nagyon fontos az, hogy megtaláljuk, hogy mi a lényeg, hogy arra koncentráljunk, és azzal, hogy szülők vagyunk, ez is egy nagyon fontos feladatunk, hogy megtanítsuk a gyerekeinknek a lényeglátást, az igazi értéket, mert valóban most már úgy vesszük észre, hogy az adventi időszak a csillogásról, a fényekről, hogy kinek legyen leginkább, legjobban kidekorálva az otthona. Ezekről a dolgokról szól, pedig tudjuk, hogy valójában, tehát arra törekszünk, hogy minden tökéletes legyen, és hogy a szentesténk az tökéletes hangulatban legyen, mint ahogy egy fotón, ahogy mosolyog a család, ahol körülöttem minden szép rend van. Hát nálunk nem így szokott zajlani, megmondom őszintén, mert hogy 4 gyülekezetben végez a férjem lelkészi szolgálatot, és a 4 gyülekezetben is szeretjük megélni az ünnepet. Tornakápolnán mindig személyes ajándékokkal szoktunk készülni. Szimpetriben a maroknyi gyereksereggel énekelni, vagy megélni a Jézus születésének a pillanatát. Jósvafőn kántálással körbejárva a falut, és mindenkit elérve, aki nem tud eljönni az Isten tiszteletre, vagy éppen olyan gyerekműsorokkal szoktunk készülni, amivel mindig bevonjuk az egész gyülekezetet akár egy imakéréssel szenteste, vagy akár egy alma felszeleteléssel, és azt megosztjuk egymással. Vagy aktáken, ahol inkább tradicionálisabb a gyülekezet, ahol tele templommal tudjuk köszönteni Jézus érkezését, és megélni azokat a pillanatokat a legkisebbektől a legnagyobbakon át, hogy megszületett a megváltunk. És a családi életünkben pedig este, amikor hazaérkezünk a templomokból, akkor elcsendesedünk, és le tudunk ülni a családi asztalhoz, és közös ima, illetve még egy kis sürgés-forgás, mert mindenkinek részt kell venni a karácsonyi vacsora elkészítésében, és bár lehet, hogy ez egy kicsit hosszadalmas, de mégis annyira csodálatos, hogy a legkisebb lányomtól a legnagyobbakig mindenki részt vesz, és megvan a maga feladata az ünnepi étel elkészítésében, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ezt a szüleimmel, nekem még élnek a szüleim, és hogy velük együtt tudjuk megélni és átélni ezeket a pillanatokat. És amikor a nappali csendjében körbeüljük a fenyőfát, és a gyerekek énekelnek, Johanna általában fuvolán eljátsza a kedvenc darabját, és akkor ott elcsendesedünk, és abban a csendben örülünk, hogy együtt vagyunk. És mindig van egy karácsonyfadíszünk, amit kézműveskednek a gyerekek, és azt együtt szoktuk feltenni Szenteste napján a fenyőfára, és hálát adunk egymásért, hogy vagyunk, és annyira nagy csoda, hogy ebben a világban megérkezett hozzánk a megváltó, és ez számomra annyira nagy öröm és hálaadással tölt el, hogy a gyerekeim is átérzik az ünnepnek a lényegét.
Említettem, hogy nagyon szeretem a rajzot és a technikát. Minden évben csinálok egy kústartót, vagy egy fenyőfa díszt a fára, és lassan már olyan sok van, hogy már nincs hely a karácsonyfán, de akkor is valahogy odaszorítjuk. És nagyon szeretek anyukámnak és nagymamámnak is segíteni a karácsonyi vacsora elkészítésében, hogy panírozom a húst, vagy a levest kavargatom, de nem is az a lényeg, hogy segítünk, hanem hogy együtt éljük meg ezeket a pillanatokat, és nagyon jó ezeket átélni, hogy együtt van a család, és a vacsoránál is hiába finom az étel, nem arra koncentrálunk, hanem hogy ünnepeljük, hogy a Messiás eljött, és megváltotta a világot, és nagyon örülünk ennek, hogy ő eljött, és hirdette az igét, és erre emlékezünk, és nem a fényekkel, meg nem a fával, hanem a Messiást ünnepeljük, hogy a szeretettel és a hittel.
És a templomokban a négy gyülekezet tagjával ebben az időszakban milyen találkozásokra gondolsz vissza?
Általában a hangszeren szoktam játszani ilyen karácsonyi dalokat, vagy egyszerűen zsoltárokat, vagy éppen amit el tudok játszani, de nagyon szeretik a idősebbek, meg a fiatalabbak is hallgatni a hangszert, mert olyan a nagy térségben ott ilyen víz hangzik, és ilyen nagyon szép a hangja. Szoktunk műsort is előadni, verseket mondani, és olyan jó, hogy nem csak a család van együtt, hanem a gyülekezet is, mert a gyülekezet olyan, mint egy második család, hogy együtt vagyunk is ilyen baráti társaság, hogy úgy érezzük, mintha nem egy gyülekezetben, templomban lennénk, hanem mint az Isten házában, egy nagy családi közösségben.
Lelkész családként, vagy lelkészként, ha visszaemlékezek arra, hogy milyenek az áldott vagy jó karácsonyok, fogalmazzunk így, akkor nagyon-nagyon vissza kell mennem gyerekkoromba, hiszen amióta lelkipásztorként szolgálok az elmúlt 20 évben, azóta nekünk nem volt olyan családi karácsonyunk, ami gyerekkoromra jellemző volt, hogy a családban együtt ünnepeltünk, hanem mindig egy kicsit más, ugye először a gyülekezeteket vesszük előre, és akkor nekünk a karácsonyi vacsora az mindig későre tolódik, vagy akár volt olyan, hogy 24-én éjszaka díszítettük a fenyőfát, mert erre volt időnk, és bármilyen furcsa is, a fókuszpontra tanított meg bennünket a karácsony meg az advent, így lelkipásztorként és lelkész családként, és itt kapcsolódik ahhoz, hogy ugye kivonulómentő ápolóként is szolgálatban vagyok. A Covid idején, amikor nem lehetett gyülekezetbe, közösségbe menni. És olyan áldott megtapasztalásunk volt az, hogy A templomban mégis fel volt díszítva a karácsonyfa. Mégis jöttek egyenként a gyülekezeti tagok, a presbiterek, feldíszítették, mert annak úgy kell lenni. Mi is ugyanúgy készültünk az ünnepre, bár nem voltak gyülekezeti alkalmak akkor, viszont mi a családdal kimentünk a templomba, körbeálltuk a karácsonyfát, a fenyőfát, és tudtunk imádkozni, és tudtunk elcsendesedni, és ez volt nagyon sok idő után az első olyan karácsonyunk, hogy a Covid-ban akkor mi nem a rosszat láttuk, vagy csak a rosszra tudtunk fókuszálni arra, hogy külön kell, hogy legyünk a gyülekezettől, hanem pontosan megláttuk benne az áldást, hogy most csak a család van együtt. És ott voltunk a templomban, ott voltunk a vacsoránál, és hálát adtunk azért, hogy élünk, hogy egészségesek vagyunk, és hogy a gyülekezetben is sokan élnek, és sokan egészségesek, és rá tudtunk látni a lényegére a karácsonynak. Mert a karácsony az adventnak a lényege nem a külsőség, nem a csillivéli, nem az, hogy minden tökéletes legyen, hanem az, hogy találkozásunk legyen az Istennel. És ott volt az Isten közöttünk, akkor abban a nehéz helyzetben is, és bármilyen furcsa is, ez nagyon-nagyon felemelő érzés volt. És ugye kivonuló mentőápolóként, főleg így az ünnepek környékén, nagyon sok pszichoszomatikus beteggel találkozunk, akiknek alapvetően fizikálisan nincsen sok gondjuk, hanem közelednek az ünnepek, és egyedül vannak, nincsenek társaságban, és emiatt fizikális tüneteket is produkálnak. És egy nagyon aranyos megtapasztalásom volt nemrégen egy 97 éves cukorfalat, ha szabad ezt mondanom, mamikához mentünk ki, aki valóban beteg volt, de nem volt rossz állapotban, úgy fogadott bennünket, hogy keresztrejtvényt fejtett éppen, és annyira aranyos volt, hogy betegvizsgálatok követően mondtuk, hogy akkor most be fogjuk vinni a kórházba a további vizsgálatokra, és hogy ellátás miatt kicsit alacsony volt a vérnyomása, de hát korából kifolyóan ez már nem volt egy probléma, és zselés szaloncukrot nyomott a zsebembe, mondva, hogy hát ez nagyon-nagyon olyan kedvesek és aranyosak, ezt tessék elfogadni tőlünk, a zselés szaloncukrot. És neki ez jelentette az ünnepet, hogy ezzel meg tud minket ajándékozni, minket, akik kivonultunk mentőegységet. Mi azért mentünk oda, hogy idézőjel mentsünk, ellássuk, gyógyítsuk, beszállítsuk a megfelelő egységbe, és persze, hogy nekünk ez olyan ajándék volt ennek a mentőegységnek, akik kimehettünk, hogy itt nem egy panaszkodó beteg volt. Nem arról volt szó, hogy most ez nekem rossz, hanem abban a pillanatban megértettük a kapcsolódási pontot. Azzal, hogy miből is fakad az ő rosszul léte idézőjelbe téve, és mi hogyan tudunk ezzel segíteni. És persze, hogy alapjáraton kedvesek és aranyosak és türelmesek vagyunk, de azzal a zselés szaloncukorral, amit ránk erőltetett a 97 éves cukorfalat mami, az gyakorlatilag ezt láttuk megtapasztalni, hogy igen, itt a léleknek is gyógyulni kell, a léleknek kell a helyére kerülni. És nagyon, ha mondhatok ilyet, akkor egy beteg ellátásból és szállításból egy olyan pozitív visszacsatolás és lelki élményünk volt a mentőegységben, hogy azt mondanám, hogy igen, ez a karácsony, ez az advent. Találkozzunk egymással és a Krisztussal.
Beszélgetésünk végén mi lenne az a gondolat, üzenet, amit az ünnepek után is tovább vihetünk itt az év előttünk álló napjaira, illetve a jövő esztendőre? Johanna, te mit mondanál?
Én azt mondom, hogyha az új évben bármi nehézség van, akkor gondoljunk, hogy nem csak nekünk nehéz, hanem mindenkinek van valami nehézség, kisebb, nagyobb, és Máriának sem volt könnyű, hogy a Messiás édesanyja lehet, de ők is átvészelték, és hogyha valami nehézség van, akkor mi is gondoljunk erre.
Anita?
A karácsonykor megélt pillanatokból tudunk táplálkozni. Ugyanis azzal, hogy megszületett a Messiás a földre, ez mindennek a kezdete. És tulajdonképpen, ahogy végigjárta az utat a kereszthez, a feltámadás felé, tulajdonképpen ez ad reménységet a mindennapok szürkeségében, nehézségének az elhordozásában, és azzal, hogy értem is meghalt a kereszten és feltámadt, és ezáltal örök életet kaphatunk, és azt gondolom, hogy ezekben a nehéz időszakban ezekbe tudunk belekapaszkodni.
Karácsony legfőbb üzenet az, hogy az ige testi élet és lakott közöttünk, és ez vált ünnepé, és a mi megváltásunká és örömünké, és amikor visszatérünk a szürke hétköznapokba, akkor ne posztünnepi hangulatban, depresszióban legyünk, hanem mi legyünk ez az ünnep, amit mi megéltünk. Mi legyünk az öröm, és mi legyünk a remény a másiknak az életében.
Köszönöm, köszönjük ezeket a gondolatokat. Ebben az órában itt voltatok és beszélgethettünk Mező Arnold református lelkipásztorral, az Országos Mentőszolgálat kivonuló mentőápolójával, feleségével, Mező Anitával, és lányukkal, Mező Johanna Csermellyel beszélgettünk az elmúlt órában. Köszönöm szépen nektek még egyszer, hogy itt voltatok, áldás békesség.
Köszönjük, áldás békesség.
Áldás békét.
Áldás békét.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában Találkozások című magazinműsorunkat hallották. Kis Néveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Yahweh is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me by the still waters. He restores my soul. And for his name's sake, he leads me in the paths of righteousness. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all of the days of my life. And forever I will dwell in the house of Yahweh.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó.
All of my joy, all of my peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working, all of the healing in the middle of the hurting, at the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fades. 'Cause what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise he will bring. 'Cause what the Lord when I get stuck in all my weakness, give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord.
arrows on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. The Lord.